Gáncról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
7 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további 2 évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak. Azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsőde átadásán kiemelte, hogy a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági erőterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az exportpiacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Sport. A dánokkal is azonos csoportba került az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi strandkézilabda válogatott a júniusi kínai világbajnokság sorsolásán. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az A csoportban Ausztráliával és Ománnal is találkozik. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség bázeli központjában rendezett sorsoláson elhangzott, hogy a 4-4-es csoport első 3-3 helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelynek 2 6-os csoportjában az első 4-4 válogatott játszhatja majd a negyeddöntőt. A magyar férfi válogatott 2010-ben ezüst, 2018-ban bronzérmet nyert a VB-n. A dánok a legutóbbi 2022-es tornán végeztek a második helyen, az Európa-bajnokságot 2019-ben és 2021-ben megnyerték, tavaly harmadikok lettek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Elszórtan kialakulhat záporeső, zivatar. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak. Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén, melyet a csoport olasz elnöksége szervez a dél-olaszországi Puglia tartományban. A csúcstalálkozón az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Japán képviselteti magát. A Szentszéki Sajtóközpont megerősítette, hogy Ferenc pápa felszólal a G7 csúcson. A Szentszék Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentése után erősítette meg a Szentatya részvételét a június 13-a és 15-e között tartandó csúcs találkozón. Ez az első alkalom a történelemben, hogy egy pápa részt vesz a G7-ek munkájában, mondta Giorgia Meloni. Hozzátette, hogy a Szentatya jelen lesz a hét legfejlettebb nemzet közelgő találkozójának résztvevői számára szervezett tájékoztató ülésen. Szívből köszönöm a Szentatyának, hogy elfogadta Olaszország meghívását. Jelenléte megtiszteli nemzetünket és az egész G7-et, fogalmazott az olasz miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány értékeli a Szentszék álláspontját a mesterséges intelligencia kérdésében, kiváltképpen a Pápai Életvédő Akadémia által is aláírt 2020-as római felhívás a mesterséges intelligencia etikájára című dokumentumot egy olyan folyamatban, amely az algoritmus etika fogalmának konkrét alkalmazásához vezet, nevezetesen etikát adunk az algoritmusoknak. Ferenc pápa január 1-jei a béke 57. világnapjára szóló üzenetét a mesterséges intelligenciának és a békének szentelte. Arra buzdította az emberiséget, hogy gyakorolja a szív bölcsességét, amely segíthet, hogy a mesterséges intelligencia rendszereit egy teljes körű emberi kommunikáció szolgálatába állítsuk. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. A tavaszi találkozó főelőadója Simon Dávid egyetemi lelkész a Győri Egyházmegyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki érteti, ki az, aki boldogítja. A főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök lesz, aki püspökként nem először jár Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhelyfoglalkozás gazdagítja majd szerte Nagymaroson, hogy ki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. Néhány hete kezdte meg működését, de már be is töltötték a férőhelyeket az új görögkatolikus bölcsödében Mária Púcson. Az intézmény megáldására a napokban került sor. Pap Bertalan polgármestert hallják.
Több mint 60 éve élek itt a településen. És emlékszem, hogy itt magán kertek voltak, házak voltak, utána volt itt szolgáltalakás is. Körülbelül 15 éve épült az óvoda, és mellette ez a most átadó bölcsöde. Magán épületek voltak, hogy miért, mondtam a bevezetőmbe, hogy jó kezekbe adtuk, azért, mert látjuk, eltelt egy 5-6 év, és a görögkatolikus egyház vett át az oktatási rendszerünket, tehát az óvodát, iskolát, most már bölcsödét, és nagyon szépen fejlődnek, meg vannak a szülők elégedve, ezáltal az önkormányzat is meg van elégedve, és tényleg hálával tartozunk nekik, hogy jó kezükbe került.
Most pedig Soltész Miklóst, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát hallják.
Amikor bölcsödékről beszélünk Magyarországon, akkor kezdetben nekünk, főleg akik nagy családban éltünk vagy élünk, voltak fenntartásaink a bölcsödével kapcsolatban. Mert azt is megéltük és azt is mondtuk, hogy milyen jó az és mennyire fontos az, hogyha egy édesanya minél hosszabban együtt tud lenni a gyermekével, pici gyermekkel, fél évessel, egy évessel, vagy egészen hát ugye a 3 éves korig. Mennyire fontos ez a nevelés szempontjából. De azt is el kell fogadnunk, hogy nagyon nagyot változott a világ. Azt is el kell fogadnunk, hogy nagyon nagy az a kihívás, amely elé a szülők állnak, édesanyák is állnak, és mindazok, akik akár munkahely, akár bármilyen oknál fogva nem bírják, nem győzik, vagy nem tudják a mindennapos nevelésben a gyermekeiket vállalni, ezért biztosítani kell számukra ezt a lehetőséget. És amikor az egész családtámogatási rendszert 2010 óta kialakítottuk, amiről mindenki tud, hogy mekkora nagy változás történt, mekkora szemléletváltás is, nem csak anyagiakban, hanem akár erkölcsi értelemben, egyházi támogatásokon keresztül, és sorolhatnám tovább, annak egy pici része, de nagyon fontos szelete volt a bölcsöde építés is. És hát bátran ki lehet mondani, hogy 2010 óta több mint kétszeresére növekedett a bölcsödei férőhelyek száma az országban. Hatalmas nagy dolog ez, hiszen amikor átvettük a kormányzást 2010-ben 32 ezer férőhely volt, most meg már 65 ezer. És ezen belül, hála Istennek, nagyszerűen elindultak az egyházi fenntartóknak a bölcsödéi is. Hogyha fenntartói helyet nézünk, hogy hány bölcsöde van szerte az országban, azok közül 7%-ot, több mint 200 helyet az egyházak tartanak fönn, összesen 3000 gyermeknek a nevelését vállalják, és ilyen értelemben, hála Istennek, a görögkatolikus egyház nagyon szépen, bőven kiveszi a részét.
Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edinát, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatóját hallják.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencsvárosa számára, hogy az egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az egri főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű szép környezetben, a város szívében születik, azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat, ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Meghosszabbított határidővel május 20-áig lehet jelentkezni a Kántor alapszakra, amely az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola együttműködésében indul idén is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyház zene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. Az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont szeretettel vár mindenkit a Verünk élő Gárdonyi Vallomások című könyvbemutatóra az érseki palota dísztermébe május 10-én pénteken 16 órakor. A rendezvény fővédnöke dr. Ternyák Csaba, érsek főpásztor. Közreműködnek Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája és a kötet kiadója Tömöskei Péter. Rózsafűzére és gyalogos zarándoklatokra várják a híveket hazánkért és Mezőkövesd városáért május 11-én szombaton 9 óra 30 perctől a Szent László király plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében. A találkozó a Bogácsi úti körforgalomnál lévő Mária szobornál lesz. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja 12 óra 30 perckor, melyet Bárdos Krisztián celebrál a Szent László templomban. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Amikor Urunk azt mondja, az én örömöm és a ti örömötök, akkor ezt nem szabad úgy értékelni, mintha ezt csupán egyik ember mondaná a másiknak. Vagyis majd minden elmélkedésünkben tudatosítani kell húsvét és pünkösd legnagyobb ajándékát, hogy tudjuk, kicsoda ez a Jézus. Az örökkévaló Isten, az örök Atya egyszülöttje, aki értünk emberré lett. Emberek között egészen mást jelent a fenti kijelentés, mert az én örömöm ez, a tiéd az, nekem inkább Bach zenéje kedvesebb, neked inkább Mozarté. Isten öröme egészen más, mint a mi örömünk, bár egy valamiben hasonlít ahhoz, hiszen az ő saját képére teremtett bennünket. A hasonlóság abban van, hogy ez az öröm mind a valódi emberi öröm, a szeretet öröme. A radikális különbség az, hogy Isten semmi másnak nem örül, csak a szeretetnek. Az ember természetének megromlása óta másnak is tud örülni. Egy tárgynak, önző sikernek, sőt más kárának is. Ha valamiféle tárgyban lelem örömömet, akkor igazából csak annak örülhetek, hogy szeret engem, aki azt a tárgyat nekem adta. A tárgyat nem szerethetem, legfeljebb csak kedvelhetem. Isten a világból csak az embert szereti. Ez nyilvánvaló abból a kijelentéséből, hogy nem azért küldte fiát, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse. Az ártatlan állatok, növények, kőzetek sorsa az ember sorsától függ. Neki van alárendelve, mert az anyagi világot mindenestül ajándékba adta nekünk az Isten. Kedvelhetjük, de nem szerethetjük. Élvezetet szerezhet, de nem örömet. Jézus öröme az Isten megtestesült fiának az öröme. Ő csak a szeretetnek örül, mivel a teremtett világot Atya adta ajándékba az embernek. A teremtményekben is Atya szeretetének örül, és kedveli a teremtést. Le kell szoktatnunk magunkat a szeretet kemény aszkézisével arról, hogy bármit is szeressünk, ha használjuk is ezt a szót, az kedvelést jelent. Soha valamit, csak valakit. A dolgokat kedvelhetjük, és észrevehetjük benne az ajándékozó szeretetét. Ennek a szeretetnek örülünk. Csak így, ilyen megközelítésben hallgathatjuk a felszólítást a mai szent leckéből. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől való. Ez azt is jelenti, merjünk örülni Jézus örömével, mert az ő öröme az Atyától való.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som aj ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Szár kamelodad, kadekamab vimetumen, ásen andomuro kamipe. Te kerenamure odrevúra andre ásen andemuro kamipe, szárkáj vime andrein kravmure dadesko odrevúra, haj andre ása vandelesko kamipo. Kadalanda kodipenab tumenge, ke murilos te avelande tumende, haj interego te avel tumarilos. Muro odrevo, ke te kamen iekavres, szár kaj mekamos tumen. Konik csikamel maj feder szár kodokon pesko trajodel anda peske amála. Te kernakodi, Szome ordiszárdem tumenge, mure amála szánle. Na harap tumen majbut szlúga ke, ke o szlúga csizsán elszókeril a gazda. Mure amálenge penap tume, ke szóásun demkat harodad, kodi szazsangárgyom tumenca. Na tu meálószárdeman, ke meálószárdem tumen, Haj pekodis sútom tumen te zsán, haj báren frutti ásine frutti. A tuncsi szogodikot edel tumen odad, szó andem uroánav mangen lesztar, kad ordré vodab tumen, kamen jekávresz.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangélium nach Johannes. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wer einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Wort des lebendigen Gottes.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Övéi körében. Az Úr valóban feltámadt, övé a dicsőség és a hatalom mindörökké. Jézus miután megjelent Magdolnának, másik két asszonynak, Péternek és az Emmauszi tanítványoknak, még húsvét napjának estéjén megjelenik a 11-nek és azoknak, akik velük együtt voltak Jeruzsálemben. Ezek hisznek a feltámadásban, éppen erről beszélnek. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Most még meghallgatják a két Emmauszi tanítvány elbeszélését is. És mégis, amikor Jézus megjelenik közöttük, ijedtükben és félelmükben azt félték, hogy szellemet látnak. Az isteni megjelenése elvakítja az emberi értelmet, ezért ebben ösztönszerűen kételyek támadnak. Igaz volna, vagy csak szellem? Áldottak ezek a kételyek. Azt bizonyítják, hogy a feltámadottban való hitük nem hiszékenységből, vagy lelkesültségből, vagy szuggesztióból fakad, hanem érzékekkel igazolható objektív adatokon alapszik. Jézus maga is segíti őket, hogy meggyőződjenek a dolgok valódiságáról. Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ne csak lássák tehát, hanem tapintsák is meg, ami tapintható, az nem lehet képzeletbeli. Mégis az örömük oly nagy, mivel újra megtalálták a mestert, hogy saját maguknak sem mernek hinni. Az Úr egyre jobban alkalmazkodik lelki állapotukhoz. Van itt valami ennivalótok? Fogja a halat és eszik szemük láttára. Megdicsőült állapota megszabadítja őt minden fizikai szükséglettől, mégis eszik, hogy övéinek megmutassa személyének konkrét valóságát. Megdicsőült testében van köztük, és ha ennek sajátos tulajdonságai is vannak, mint például a váratlan megjelenés vagy eltűnés, mégis valódi test ez, amint ezt kezén és lábán a szögek nyomai jelzik. A feltámadt Úr megjelenéseiben csodálatos leereszkedéssel alkalmazkodik azok lelki állapotához, akiknek megmutatja magát. Nem bánik mindenkivel ugyanúgy, hanem különböző úton és eszközökkel vezet el mindenkit feltámadása bizonyosságára. És csak ez számít. A feltámadás az egész kereszténység kulcsa. A feltámadott hite századokon át szilárd alapra épüljön. Az Úr valóban feltámadt. A keresztény biztosan építheti életét erre az alapra. Jézus a Jeruzsálemben összegyűlt 11-nek is megmagyarázza az írásokat. Nem elég, hogy felismerjék és higgyenek feltámadásában, meg kell érteniük a szoros összefüggést a saját szemükkel tanúsított tények, valamint a között, akivel együtt éltek, akinek látták kereszthalálát, és akit most feltámadva látnak viszont. Ez az azonosság teszi hitüket és reményüket érvényessé. Földi élete során Jézus megmagyarázta ezeket a dolgokat. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. de a tanítványok nem értették meg. Szükség van arra, hogy a feltámadott megnyissa elméjüket, és így végre megértsék mindazt, amit az írások hírül adtak, vagyis hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Aki nem érti a kénszenvedést, nem érti a feltámadást sem. Másrészt ez az utóbbi magyarázza meg és igazolja az előbbit. Aki hisz Krisztus feltámadásában, amelybe belefoglaltatik a hívek eljövendő feltámadása is, annak a kereszt már nem okoz zavart vagy botrányt se, vagyis se Krisztus kénszenvedése, se saját személyes életének keresztje. Az apostoli igehirdetés a Jézus által megjelölt vonalat követi. Például szolgálhatnak Péter beszédei. Ezekben mindig kidomborítja az Ószövetségnek, Jézus életének és feltámadásának nyilvánvaló kapcsolatát. Ábrahám, Izsák és Jákob istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy Krisztus szenvedni fog. Ez a rész szinte az üdvösség történet rövid foglalata. Az Ábrahámnak tett ígéretektől a megváltó eljöveteléig, kénszenvedéséig, haláláig és feltámadásáig. Isten a maga végtelen szeretetében mindezt az emberek üdvösségéért valósította meg, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Az Úr az. Úr Jézus, te vagy az én Istenem, hálát adok neked, hála énekkel dicsőítelek. János beszámol Jézusnak egy másik, a Tibériás tavánál történt megjelenéséről. Az apostolok egész éjszaka hiába haláztak. Nem ismerik fel Jézust, mégis megfogadják szavát. Ismét kivetik a hálót, és az most úgy megtelik, hogy alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez, az Úr az. János a rendkívüli halfogásban azonnal felismerte a Mester jelenlétének jelét. János szeretete miatt élesebben lát, mint a többiek. Ugyanez a szeretet viszont Pétert fürgébbé teszi, azonnal a vízbe veti magát, hogy gyorsabban odaérjen az Úrhoz. Mindegyik, magyarázza aranyszájú Szent János, hűséges marad természetéhez. Az egyik jobban belelát a dolgokba, a másik elevenebb. János ismerte fel Jézust elsőként, de Péter sietett hozzá a leggyorsabban. Fel kell figyelnünk János rendkívüli tapintatára, ő az események főszereplője és előadója, itt is, mint a sírnál. Péter elsőbségét emeli ki. Szívesen elismeri azt a főséget, amelyet maga Jézus adott Péternek. Az Úr az. János ezzel a tanítványok számára annyira ismerős címmel ismeri el, és mutat rá Jézusra. Most azonban, hogy már föltámadt, ez a cím egészen új értékkel, mélyebb és elevenebb jelentéssel gazdagodik. A húsvét valójában az Úr Jézus hatalmának megkoronázása. Most már minden teremtmény hozzátartozik, mivel vére, kiüresedése, a kereszt halálig való engedelmessége árán valamennyit megvásárolta. Ezért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Minden nyelvnek örömmel kell hirdetnie, hogy a feltámadt Jézus az Úr. A próféták jövendőléseitől kezdve, a jelenések könyvéig az egész Szentírás az ő dicsőségét hirdeti. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. A kereszténynek ehhez az egyetemes kórushoz kell csatlakoznia, és a feltámadott dicsőségét énekelnie, elsősorban azzal, hogy az Úr hatalma győzedelmeskedjék benne. Őneki kell átadnia minden jogot és teret, egész önmagát, fenntartás nélkül, hogy életében Jézus legyen az egyetlen Úr. Jézus az Úr azonban feltámadottként sem változtat stílusán. Most is az, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. A tóparton halat süt az izzó parázson, hozzá kenyeret készít. Amikor barátai a tavon töltött éjszaka után kimerülve és a telt háló partra vonszolásától kifáradva odaérnek, pihenésre hívja őket. Gyertek, egyetek! Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy halat is. Az apostolok talán az utolsó vacsorára gondoltak megint, amikor Jézus kezébe véve a kenyeret megáldotta, és nekik nyújtotta. Vegyétek és egyétek! Jól lehet, itt nem az Eucharisztiáról van szó, de az emlék könnyen magától feléled bennük. A feltámadt Úr továbbra is elkészíti az embereknek asztalát, kenyeret és halat szolgál fel nekik, testét adja ételül és vérét italul. Itt táplálja a hívekben azt az isteni életet, amelyet halálával és feltámadásával adott meg nekik. Az Eucharisztia ezért a keresztség tökéletesítése, továbbá, mint a keresztség lényegileg húsvéti szentség. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, ugyanakkor a feltámadásé is, mivel a szentség által felajánlott test és vér nem egy halott teste és vére, hanem egy élőjé, egy feltámadotté, aki örökké él, és hatalma van arra, hogy halhatatlanságát megossza mindazokkal, akik belőle táplálkoznak. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. A feltámadott hatalma akkor nyilvánul meg majd a legteljesebben, mert feltámadásába belevonja mindazokat, akik hittek benne. Péter Krisztus hatalmának féltékeny tanúja lesz az első, aki síkra száll ezért az uralomért, amikor a törvényszék elé idézik a bénakoldus meggyógyítása miatt, ott egész lendületével hirdeti, annak a názáreti Jézusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit Isten föltámasztott a halálból, az ő segítségével áll ez itt előttetek egészségesen. Nincs üdvösség senki másban. Egyedül Jézusnak van hatalma arra, hogy üdvözítsen. Egyedül ő az élet és a halál ura, aki képes gyógyítani és feltámasztani. Menjetek és hirdessétek! Ó, Uram, kisorolhatja fel hatalmas tetteidet, kihirdetheti minden dicsőséged. A feltámadt Jézus minden megjelenése apostoli küldetéssel végződik. Magdolnának ezt mondja az Úr. Engedj, inkább menj testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz. A többinek pedig: menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Az Emmauszi tanítványoknak ugyan nem ad kifejezett feladatot, Jézus eltűnése után mégis ösztönzést éreznek, hogy azonnal visszatérjenek Jeruzsálembe és beszámoljanak a 11-nek az úton történtekről. Márk összefoglalva a jelenéseket megjegyzi, hogy az üzenetek nem mindig találtak hitelre. A tanítványok nem hitték el, nekik sem hittek. Lukács a nők küldetéséről szólva hangsúlyozza, hogy az apostolok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Márk Jézus megjelenéseinek tömör beszámolójában külön is kiemeli a 11 hitetlenségét. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Ugyanezt a szemrehányást már az Emmauszi tanítványoknak is hallaniuk kellett. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudtok hinni! Az Úr szemrehányását az is igazolja, hogy ő maga is többször előre megmondta, mi fog történni. Minden esetre világos, hogy az apostolok feltámadásba vetett hite nem pillanatnyi lelkesedésből született meg, hanem személyes tapasztalaton alapul. És így mindegyik elmondhatja, hogy szemtanúja volt az eseményeknek. Jézus csak azután adja tanítványainak a nagy küldetést, miután biztosította hitük szilárdságát. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Most, hogy a feltámadottól megkapták a feltámadás valóságának minden bizonyítékát, indulniuk kell, hogy minden embernek megvigyék az örömhírt. Az egyetemes üdvösségnek, az Istentől és Jézus Krisztus által megvalósított örömhíre a feltámadással teljessé vált. Most már el kell terjeszteni az egész világban, hogy minden ember személyes üdvösség történetévé váljék. Menjetek és hirdessétek! Az a küldetés, amelyet a feltámadott Úr ültetett el az apostolok szívébe, és amit majd pünkös napján a rájuk szálló életadó lélek hatalma termékenyít meg, visszavonhatatlan döntéssé vált bennük. Életüket az evangélium hirdetésére kell szentelniük. A nép vezetői és a főpapok, látva Péter és János bátorságát, akik tanúsították Jézus feltámadását és a béna koldus csodás gyógyulását a feltámadott hatalmának tulajdonították, megparancsolják nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. A két tanítvány azonban szent merészséggel visszavág. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Hogyan is hallgathatnák el azt az igazságot, amelynek tanúi voltak? Magának, Jézusnak, Isten fiának ajkáról hallották az együtt élt évek során, igazolva látták számos csodájában, és végül halálból való feltámadásában megkapták a legdöntőbb bizonyítékot. Lehetetlen hallgatással tagadni azt, amit láttak, és kezükkel tapintottak. Péter és János mellett a többi apostol is megkezdi az evangélium hirdetését. Az örömhír rövid időn belül túljut Palesztina határain, eléri Kis-Ázsiát, Görögországot, Itáliát, embereket hódít Krisztusnak minden kultúrából, társadalmi rétegből és népfajból. Jézus húsvéti misztériumából megszületik az egyház, mint olyan apostoli erő, amelynek a világ átalakítása a rendeltetése. Az egyház lesz a feltámadt Úrból fakadó új isteni élet kovásza, ezzel akarja áthatni az egész emberi társadalmat, és azt olyan keresztény közösséggé tenni, amely Krisztus életéből él. Ebben a vállalkozásban minden hívőnek megvan a saját feladata. Kötelezettsége a keresztségből, az Istentől ingyen kapott hit ajándékából fakad. Ez pedig nem személyes kiváltságot alkot, hanem meg kell osztania a testvérekkel. A keresztény olyan mértékben terjeszti hitét és hirdeti az evangéliumot, amilyen mértékben a feltámadt Krisztust hordja magában, élete minden vonatkozásában. Aki találkozik és beszél vele, annak ezt kellene mondania: láttam az Urat.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Imája.
Mindenható Istenem, köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem először is imádkozni. Áld meg őt, és áldj meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől, lemondva minden kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya a te szíved szerint nevelje gyermekeit. Áld meg, kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték. Végül, boldogságos szűzanyánk, hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá. Segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint te gondoztad egyszülött szent fiadat. Növeld az édesanyákban is, bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet. Segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában veled együtt dicsőíthessük a teljes szent háromságot. Amen.